Oroszország, Moszkva, Vnukovoi repülőtér. 3 órával később. Andrei a Vnukovoi 3-as terminál fő bejáratát nézte. Éjszaka 2:30 volt, de a kockára emlékeztető hangárépület olyan fényárban úszott, és a forgalom is akkora volt körülötte, mintha nappal lenne. Az acéllemezekkel borított terminál fő bejáratához az épületből kinyúló elsővédő alá egymás után érkeztek a luxus limuzinok. Az orosz elit pánikszerűen menekült. Az autókból kiszálló oligarchák és családtagjaik abban a ruhában jöttek a magángépeikhez, amiben épp voltak, amikor az éjszaka kellős közepén eljutott hozzájuk a Putyin elleni támadás íre. A feleségek közül sokan nagy estélyt viseltek, mert előtte színházban vagy fogadáson voltak, sokan pedig melegítőt, amit hirtelen kaphattak magukra, mert már épp az ágyban tévéztek. A gyerekek pizsamában voltak, a férjek viszont többnyire hosszú ujjú ingben, de zakó nélkül. Persze néhányan még ilyenkor is öltönyt vettek. Sőt, olyan is akadt, aki fényes smokingban és csokornyakkendőben feszített, mint például Vyacheslav Kuduhov, aki itt ült André mellett a páncélozott limuzinjában. A cukorkirály, ahogy a vöröshajú barázdált arcú orosz milliárdost a világsajtó nevezte. Volt benne igazság, hiszen tényleg a cukron gazdagodott meg, még a 90-es évek elején. Az olcsó ukrán cukron, ezt ő mindig mindenhol hozzátette, mert egyébként jött volna azonnal a kérdés, de legalábbis a gyanakvó tekintet, hogy ez most komoly. Tényleg csak az árkülönbség tömött a zsebébe dollármilliárdokat? Nem a maffia? Pontosabban nem a maffia pénzét forgatta ő is strómanként? Aztán persze valahogy túlélte, kibekkelte és keresztül lavírozta a vészterhes 90-es éveket, és azt is, ami utána jött, hiszen még mindig itt van, él és virul. Azon kevesek egyikeként, akik a 2000-es évek elején ügyesen lehámozták magukról a múltat, a rájuk árnyékot vető véreskező kapcsolatokat. Vladimir Putyin segítségével persze, ezt azért tegyük hozzá és neki hűséget esküdve. Vyacheslav Kuduhov pont azt tette, amit akkoriban a hozzá hasonló gátlástalan figurák egy része. Vazallusi sorba jutott, de legalább biztonságba került, és közben a múlt sarából is kimosakodott. Az őt kísérő tekintetekben ennek ellenére még ma is ott bujkált a gyanúsítás, legfőképp persze külföldön, amikor elhagyta szeretett hazáját. Mert hogy a cukor király újabban hangosan és látványosan imádta Putyin Oroszországát, a testében neki is évek óta nagy orosz szív dobogott természetesen. Moszkvában manapság illett lelkesen szeretni az orosz szülőföldet, mint Kelet-Európában mindenhol a hazát, de ha elment valahová a világban, akkor azért máltai útlevelet dugott a határőr orra alá, biztos, ami biztos. Mert nagy Oroszország ide vagy oda, és természetesen hajbókoló köszönet az új ukrán földbirtokokért is Donyeckben, de a máltai útlevél valahogy mégiscsak megnyugtatta, hogy neki van olyanja. Így aztán nála is volt mindig, mármint az útlevél, most is ott lapult a smokingja zsebében. Patkányok, sziszegte maga elé gyűlölettel az 50-es évei elején járó milliárdos, miközben a páncélozott Maybach vastag, kicsit torzító ablaküvegén keresztül ő is a terminál főbejáratát nézte. A pánikszerűen menekülő orosz gazdagokat. Olyanokat, mint ő. A korom fekete, megnyújtott limuzin hátsó fotel ülésébe süppett. André mellett ült, de amennyire csak tudott, elhúzódott tőle. A luxus limuzint 2 hónappal ezelőtt használtan vette Korzikán, és Törökországon keresztül csempésztette be Moszkvába. 670 000 dollárt fizetett az autóért, mert megijedt az ukrán gerillák moszkvai merényleteitől. Pár héttel később már pánikrohamai is voltak éjszakánként, miután valakik rejtélyes körülmények között távcsöves puskával kezdtek lövöldözni orosz milliárdosokra. A hozzá hasonló mágnásokra, mert nem oligarha volt ő, erre azért vigyázott, kerülte ezt a szót. Mágnás, ezt szerette, mintha csak egy Tolsztoj regényből lépett volna elő. De még mielőtt rá is sor került volna, még mielőtt őt is eltalálta volna egy golyó, bekopogtatott hozzá ez az angol, aki persze lehet, hogy nem is az. Sőt, még az sem biztos, hogy valóban William Wolfa neve. Lehet, hogy valami egészen más. Az is lehet, hogy svájci, vagy talán francia. Egy rémisztő francia. Igen. Vagy brit. Vagy akárki. Kibogozhatatlan szövevény az egész. Kuduhov minden ösztöne azt súgta, hogy William Wolf veszélyes ember. Kultúrembernek néz ki, de akkor is. A csendes kimért nyugalma ijesztőbb, mint annak a vadbarom gyilkos csürhének hangos fenyegetőzése volt még a 90-es években, akiket nagy nehezen mégiscsak ledaráltatott a csatornába. Thank you, Mr. President. De sajnos, elnök úr, most már akkor is más idők járnak. A magában folytatott néma párbeszédben most épp mentegetőzött. Magyarázkodott a valahol itt a lába alatt a föld mélyén bújdosó Putyinnak. Milyen szánalmas. Vyacheslav Kuduhov maga elé képzelte a bunkerben Putyint, ahogy követelőzik, hogy álljanak bosszút. Majd meghallgatja reggel a tévében, mert már bejelentették, hogy az elnök él, és természetesen beszélni fog a népéhez. Az Isten adta, állati sorba süllyesztett szolga népéhez. A despota, aki majd megint aranyra festett kupolateremben ül a kamera elé, mintha mi sem történt volna. Kuduhov így képzelte, ilyen lesz ez a beszéd reggel pár óra múlva, mert nem történt semmi. A helyünkön vagyunk, a bűnösök meglakolnak. A szokásos mellébeszélés. Mint a Prigozsin lázadás után. Legalábbis ő erre számított. A nagy túlélő szózatára a világhoz. Kétségbe esett kapaszkodás lesz ez a formaságokba, a pompázatos külsőségekbe, nehogy a fejedelem, aki önerőből már nem bírja tartani magát, elmerüljön a vadonban, és elnyelje a mélység. Ki ne derüljön róla, hogy a maszk mögött ma már puhasság rejlik. Hogy Putyin megmerevedett arca a tehetetlenségtől feszül. Dű, félelem, önbizalom hiány, fáradt és hajlott gerincű kifulladás. Elfogyott a szusz. Úgyhogy nem. Elnök úr, már más idők járnak, más felé fújnak a szelek, lépni kell. És ő lépett is. Nincs más választása, nincs opció. Hiszen még fiatal, új hűbérurak jönnek. Ez van, kész. Megint túl kell élnie. Mert hogy változások lesznek, az biztos. A merénylet kísérlet meggyőzte. Most már elhitte. 10 napja, amikor először találkozott ezekkel, még nem hitt el, de most már igen. A Kremlbe csapódó gép meggyőzte. Pár órával később pedig már itt is ült mellette ez a William Wolf. Őt nézi és vár, aztán elfordítja tőle a fejét, de még így is kiszorítja az ő testéből az erőt, már csak a néma jelenléte is sorvasztja a teret, a légzést, szívja el belőle az életet, mert ez a mozdulatlan tekintet már ez is öl. Ahogy ez a brit, vagy milyen nemzetiségű is valójában, most megint rá se néz, csak a golyó álló üvegen keresztül figyeli a lefelé csordogáló esőcseppeket és vár. Szinte levegőt sem vesz, mert ott van mögötte valami félelmetes erő, a félvilág, vagy ki tudja, hogy ki és mi, de az biztos, hogy ez az egész úgy, ahogy van, borzalom. A patkányok pedig közben menekülnek. De jó lenne, ha ő is elmehetne innen egyedül, mindenkit itt hagyva, ha nem kellene ezeket is magával vinnie Dubájba. De nincs más választása, tudja, érzi, megértette, pedig nem is mondták így ki. Neki nem. Tisztán, egyértelműen, félre nem magyarázható szavakkal nem közöltek vele semmit. Csak ez a William Wolf ült vele szemben 10 napja, és amire célzott, de leginkább, ahogy célzott rá, az a jéghideg kimértség, hát az is elég volt. Untig elég. Mert előre tudták. Ezek tudták. Hát persze. Ők csinálták. Patkányok, szólalt meg a cukorkirály újra. Megismételt az iménti sziszegését, de most már nem volt benne indulat, nem köpte maga elé a szót, csak érzelem nélkül kiejtette a száján, szinte alig hallhatóan csendben. Mintha csak rideg tény megállapítás lenne az állatkísérletek megfigyelőjének objektivitása. Lehetett persze ezt a mondatot sokféleképpen érteni, akár még úgy is, hogy Andréra gondol, azaz William Wolfra itt mellette, ebben a lyukacsos, léghűtéses, hófehér fotelülésben. Meg persze azokra ott, a másik páncélozott autóban. A hátuk mögött, a Mercedes Incasse terepjáróban. Az is az övé volt. És 6 svájci ül benne. Azok legalábbis ezt mondták magukról. A Nestlé küldöttsége Genfből. De hát ki tudja. Andrea homlokát ráncolva nézett Vyacheslav Kuduhovra, érzékelte a férfi nyugtalanságát, hallotta a belőle feltörő szitkozódást, de nem gondolta, hogy reagálnia kellene. Elég lesz csak jelezni a tekintetével, hogy figyel és mindent hall. Úgy nézett az orosz férfira, mintha egy Himalája expedíció vezetője lenne, aki pontosan tudja, hogy egyetlen apró hiba is életveszélyes lehet. Szigorú, rendre utasító pillantással mérte végig a sportos, majdnem 2 méter magas Kuduhovot. André pár másodpercig némán, mozdulatlanul nézte, aztán lassan visszafordította a fejét, és újra a terminál épületet figyelte. A homlokát a vastag, golyóálló ablaküveghez nyomta. A tekintete az orosz elnök repülőgépeit kereste. 2 szabad szemmel is jól láthatott a VIP beléptető épület mögött, de a műhölt képről tudta, hogy a másik 2 is itt van valahol, csak hátrébb, a kis magángépek mögött, innen körülbelül 300 méterre. Ha Putyin reggel elhagyná Moszkvát, vagy akár még ma éjszaka, valószínűleg akkor is csak az utolsó pillanatban dönteni el, hogy a 4-ből melyik gépet használja. De ettől függetlenül mind a 4 felszállna, mert ez szokott történni, bárhová is megy az orosz elnök. Mindig csak akkor derül ki, hogy Putyin melyik gépen ül, amikor a 3 üres repülő közül az egyik letér az útvonaláról, és követni kezdi azt a gépet, amelyikkel az elnök valójában utazik. Biztonsági tartalékként Putyin után megy. André egyelőre nem látott mozgást a 2 Rosznia feliratú hatalmas repülőgép körül, bár az egyikben 4 órával ezelőtt felkapcsolták a szárny fölötti szekció fényeit. Ott alakították ki Putyin fedélzeti dolgozószobáját. Az Iljuzsin IL-96-osokról ezt lehetett tudni, mert az orosz elnök büszke volt a repülőgépeire, úgyhogy mutogatta őket. A belső tereket egy híres festőművésszel, Ivan Glazunovval terveztette, aki a képeivel Oroszország nagyságát, az orosz lelket dicsőítette. Putyin párszor már külföldi tévéstábokat is felengedett a fedélzetre, leginkább németeket, hogy eldicsekedjen az arannyal bevont mosdókagylókkal, a mahagóni bútorokkal, a hófehér bőrkanapékkal, az edzőteremmel és az ágya fölé függesztett szibériai tájképekkel. 4 lényegében egyforma gépről volt szó, amelyet néhány évnyi különbséggel gyártottak. A legutolsót, a repülés technikai szempontból legmodernebbet, a 300P út 2016-ban szállította le a Voronyezsi repülőgépgyár, centiméterre pontosan ugyanakkora méretben, mint amekkora az amerikai elnöki gép, az Air Force One volt. Putyin valószínűleg azt akarta demonstrálni, hogy a hatalma, az ereje és a befolyása épp akkora, mint az amerikai elnöké. Még ebben a tekintetben is egyenlőek, hiszen a repülőgépeik is pontosan ugyanolyan hosszúak. Mindegyik 70 méter, 60 centiméter. A kis magángépek folyamatosan szálltak fel Vnukovóról, és közben érkeztek is, hogy felvegyék a Moszkvából pánikszerűen menekülő gazdagokat. Jöttek a gépek Dubájból, Indiából, Monakóból, Genfből, de még Milánóból is. Kinek épp hol jártak a családtagjai? Ki hová utazott az elmúlt napokban vásárolgatni vagy pihenni, esetleg csak élvezni az életet? A gépek fordultak egyet, felvették azokat, akik itthon maradtak, és őket is elvitték Moszkvából. Az orosz dús gazdagok könnyedén kijátszották az európai légi közlekedési szankciókat, mert egyszerűen csak átregisztráltatták a gépeiket. A Vnukovoi terminált 500 orosz magánjet használta, ma éjszaka ebből 120 már felszállt, 90 volt még itt, és 100 tartott erre felé, hogy felvegyen valakit, és már menjen is vissza oda, ahonnan jön, biztonságosabb helyre. 1 órával azután, hogy André és a 6 ukrán idegen légiós elindult a domodjedovói repülőtérről a Kolcson, a körgyűrűn utolérte őket a hivatalos orosz bejelentés, hogy Vlagyimir Putyin nem sérült meg az ellene irányuló esti merénylet kísérletben. Később azt is közölték, hogy reggel 8-kor beszédet mond a televízióban. Az Eglin radarállomás, ahol a kém műholdak felvételei és információi összefutottak, közben ontotta az adatokat. André lekanyarodott a moszkvai körgyűrűről, ráfordult a Kievszkoje Sosszé autópálya kivezető szakaszára, ami már Vnukovó felé vitte volna őket, és félreállt az első útba eső benzinkút a Tatnyevty parkolójában. Letöltötte az összes új adatot. A műholdak érzékelték, hogy az orosz állami vezetés minden fontos tagja Vnukovó felé tart, és a Moszkva alatti bunkerrendszer rejtett kijáratához, a Zavodszkoje Sosszéhoz megy. Az orosz kormányzat kulcsfigurái leparkoltak az üzemanyag tárolónak álcázott üzemi épület előtt, mintha legalábbis ezzel félre lehetne vezetni a kém műholdakat. Évtizedekkel ezelőtt talán még félre lehetett, manapság viszont már aligha. Azon a ponton, ahol az üzemanyag ellátó vonatok befutottak a repülőtérre, egy hófehér kerozin tartály oldalában nyílt az ajtó. Ezen keresztül jutottak le a föld mélyébe, feltehetően Putyinhoz ment mindenki. Vagyis az orosz elnök valahol Moszkva alatt az egyik bunker központban lehet. A CIA és a DGS elemzői egymástól függetlenül ugyanerre a következtetésre jutottak. André ekkor döntött el, hogy nem vár tovább, hiszen világos, hogy mi történt. Putyin megmenekült. Az viszont egyáltalán nem világos, hogy mi fog történni. De bárhol is lesz, nem fecsérelheti tovább az időt. Pár órányi előnye maradt csupán, azt pedig nem veszítheti el. Nem megy Isztambulba és onnan vissza Londonba, ahogy a hivatalos üzleti út látszatát fenntartva a repülőjegye szerint kellene. Az ukrán légiósok is maradnak, pontosabban jönnek vele. És felhívja Vyacheslav Kuduhovot, hogy vigye el őket Dubájba. Hívhatja, mert a cukorkirály 10 nappal ezelőtt megértette, hogy ma éjszaka William Wolftól érkezhet ilyen hívás. És ha érkezik, akkor nincs mozgástere. Már nincs. Mert az elmúlt hetekben úgy alakultak a dolgok, hogy nem maradt. A fegyvereiktől és a taxiktól azonnal meg kellett szabadulniuk. A Toyotákat a benzinkút melletti parkolóban hagyták, megkerülték a tankoló mögötti tűzpiros, 6 emeletes épületet és elindultak az erdőbe. A moszkvai körgyűrűt sok helyütt veszi körbe zöld sáv, többnyire sűrű erdő. Itt is majdnem 1 kilométer szélesen futott. 200 méter mélyen mentek be az egyik ösvényen, aztán letértek róla és elásták a fegyvereiket. André tisztában volt vele, hogy mostantól életbe lép a bunker roulette fázis. Bernard Emilié nevezte így a következő órákat. A francia titkos szolgálat főnöke a lehetséges forgatókönyvek alapján képtelen volt megjósolni, egyszerűen nem tudta eldönteni, hogy ha Putyin túléli az első csapást, akkor elhagyja-e Moszkvát, és ha igen, akkor merre megy majd, melyik bunkerébe? Pedig ez volt a kulcskérdés. Amikor, melyik és merre bizonytalansága mögött persze valójában az a dilemma húzódott meg, hogy Vlagyimir Putyin mennyire akarja majd kiszámíthatatlan hazárdjátékká valódi orosz ruletté eszkalálni a kialakult helyzetet. A francia titkosszolgálat pszichológiai portréja és a CIA karakter elemzése egyaránt azt sugallta, hogy az orosz elnök nem lesz képes visszafogni magát, és nem is lesz senki a környezetében, aki lecsillapítaná. Úgyhogy a terveket erre alapozták. Ha Moszkvában marad, ha nem. Mert mindkét esetre volt forgatókönyv. Andrénak az utóbbiban jutott szerep. Ha Putyin elhagyná az orosz fővárost. A sofőrös páncélautókkal Kuduhov 1 órával azután vette fel Andrét és a svájciakat, hogy az erdőben elásták a fegyvereiket. Amikor a milliárdos megérkezett, André és csapata épp piroskit, töltött húsos orosz batyutésztát evett a tankoló lélektelen, éjjel-nappal nyitva tartó büféjében. A cukor királya 6 légiósról egyáltalán nem gondolta, hogy katonák, az pedig végképp nem, hogy ukránok. Ez eszébe sem jutott. Kételjei voltak ugyan, hogy valóban azok-e, akiknek mondják magukat, és tényleg a Nestlé svájci központjában dolgoznak-e? Egyáltalán nem volt biztos abban, hogy kávé és csoki kereskedők, de francia idegen légiósoknak akkor sem nézte őket. El akarta hinni, hogy igazat mondanak, és tényleg csak üzletemberek, mert így sokkal egyszerűbbnek tűnt a helyzet. William Wolfról viszont már egyáltalán nem gondolta, hogy az, akinek mondja magát. Sőt, Kuduhov, miközben André mellett ült, próbálta kiismerni magát az átalakuló orosz koordinátorrendszerben. Helyesen olvasni az esetleg órákon belül átrajzolódó moszkvai hatalmi térképet. Felismerni a lehetőségeit. Nem hibázni. Hiszen a Kremlbe becsapódó Boeing repülő és William Wolf ugyanolyan kényszerválasztás elé állították, mint a sors már 2-szer is. Amikor a maffia jött, aztán amikor ment. De ő mindig mert lépni. Gyorsan döntött, az ösztönében bízott és életben maradt. És meggazdagodott. Ezért ül most Maybach limuzinban. Az is igaz persze, hogy az autót páncéllal kell beborítani. A prók és a kontrák, ugye? Most tehát át fogja vinni ezeket a PrivatJet terminál ellenőrző pontján ki a saját Falcon gépéhez, aztán mind a hetüket felviszi a gépére és elmegy velük Dubájba. Sőt, a Falcon 7X-et 2 nappal ezelőtt Dubájban szervizeltette is a Dassault Aviation ottani hangár garázsában, a Falcon Aviation Service-ben, ahogy azt William Wolf utasításba adta neki. Mert nem kérés volt az, hanem szinte parancs. Hallotta ő azt pontosan. A Vnukovoi 3-as terminálon nem volt szokás kiszállni a páncélozott limuzinokból. Nem akadt olyan orosz vámtiszt, határőr vagy katona, aki akadékoskodott volna, aki ne simult volna bele az itteni rendbe. aki ne tudta volna, hol a helye. Putyin Oroszországában a társadalmi rend már ugyanolyan hasat volt, mint maguk az emberek. Ebben az értelemben tényleg visszatért a cárok világa. Kelet-Európában sehol nem tátongott a palota és a poszt-szovjet nyomortanyák között akkora szakadék, mint itt. A gazdagok a fényben éltek, a szegények ütött-kopott panellakótelepeken. Milliárdos és nincstelen sehol a világon olyan közel egymáshoz nem élt, mint itt. Az előkelők civilizált fényűző sejem élete páncélautók lesötétített ablakai mögé rejtve suhant el a rongyos, leszakadó világ didergő valósága előtt. Vyacheslav Kuduhov Gárd Mélybechje odagurult a terminál melletti kerítés fémkapujához. Oroszország hatalmasai egyetlen pillanatra szoktak itt megállni, hogy beengedjék őket, aztán az autójukkal a sokmilliós repülőgépeikhez gördülnek. A jaszevnyói panel lakótelepről munkába buszozó hasat lelkű határőr még most, az esőben is hajlongó szolgaként sietve nyitotta ki a kaput. Nem akarta megnézni Kuduhov máltai útlevelét, sem William Wolfét, de a mögöttük érkező svájci küldöttség tagjaitól sem kérte semmit. Látta a gépfegyver sortüzet is kibíró páncélautót, tudta, hogy erre akár még kézigránátot is dobhatnának, akkor sem lenne semmi baja. Mögötte pedig a Mercedes terepjáró aknára is futhatna. Kuduhov, ha kérdezték volna, azt mondta volna, hogy ez egy svájci küldöttség, üzletemberek a Nestlé képviseletében, de nem kérdezett senki semmit. Itt soha nem kérdez senki semmit. Mentek hát nyíl egyenesen a Falcon gép felé, azzal meg majd nem sokára Dubájba, legalábbis ezt gondolta mindenki, még a légiósok is, nem csak a cukorkirály. Csak André tudta, hogy a felszállás után egy órával útirányt fognak módosítani.